A beszélgetésünk fő célja az az, hogy a curling magyarországi helyzetét mutassuk be, de nem tudok nem föltenni néhány ilyen alapvető curlinges kérdést, amit remélem, hogy nem unsz még nagyon.
Tisztasor.
Oké. Okay. Először is veled kapcsolatban. Neked mi az első emléked a curlinggel? Van-e ilyen meghatározó pillanat, amire emlékszel, hogy láttad először, kipróbáltad először, azt mondtad, hogy én ezzel foglalkozni akarok?
Szerintem én is abba a döntő többségbe tartozom, aki a söprésről, a speciális kövekről, és néha-néha a tévében, az olimpián vagy a világbajnokságon láttam, mint sportszerető ember és napi sportfogyasztó vagyok. Tehát ezt követően az egyetemen kellett szakmába vágóan valamilyen sportágat választani, vagy sportszövetséghez, egyesülethez elmenni a szakmai gyakorlat keretén belül, és mivel a curlingnél volt is lehetőség, és inkább én azt az utat választottam, hogy egy kisebb szövetséghez megyek, gondolván arra, hogy ott több mindenbe betekinthetek, ha beválok, hatékony vagyok, akkor esetleg gyorsabban, jobban is tudok haladni. Ezért kötöttem így ki a curlingnél most már több mint 10 éve, és itt maradtam azóta is.
Hát ez lehet, hogy nagyon bagatell kérdés, de ezek után próbáltad is a sportágot, vagy kizárólag távolról nézve, de benne dolgozva merültél el benne?
A versenyzést nem tulajdonítottam magamévá, mert akkor túlságosan belevonódok, és akkor lehet, hogy a munkával ez összeegyeztethetetlen, mert kis közösség, ugye még mindig csak egy ilyen közel 200 igazolt versenyző van, meg egy dedikált pálya van Magyarországon, a Kamara Erdély Curling Club, tehát lehet, hogy a kettő egy idő után az én pozíciómból adódóan nem a legszerencsésebb lett volna, de bulikupákon, alapszinten, szövetségi munkatársakkal természetesen játszottam már, illetve azért a játék alapjait ismerem.
Na most akkor erre lesz még szükség, mert egy néhány ilyen beugró kérdés, mert nem vizsgáztatás szempontból beugró, hanem a hallgatóinkat egy kicsit bemelegítő kérdések, hogy mi is az a curling, mert szerintem azért a többségnek még mindig sok kérdése van. Egy néhány ilyet hoztam neked, és utána ígérem, hogy az aktualitásokról beszélünk. Tehát szerintem az egyik, hogy van egy ilyen, akár azt is merem mondani, egy lenéző klisé a curling szemben, hogy hát ez nem sport, mert ez az, amikor csak úgy sikamikálnak a jégen valami kő előtt, és akkor hát ez nem egy nagy sport teljesítmény. Mikor ezt hallod, akkor mit érzel, és mit mondasz erre viszont válaszként?
Én csak egy kicsit mosolygok, és teljesen a curling szövetségnek a prioritásába tartozik a tömegbázis szélesítése, és most már jó pár budapesti és vidéki jégpályán is elérhetőek akár a nyílt napjaink, sportág népszerűsítő eseményeink, céges rendezvényeink, ezért bátran felajánlom neki az időpontokat, a honlapot, a helyszíneket, és megmondom, általában el szoktam mondani, hogy nyugodtan próbálják ki, nézzék meg, kicsit hideg van, kicsit csúszik a jég, de ha egy 2-3 órát eltöltenek a sportágban, akkor szerintem meg fogják látni, hogy ez nem csak egy otthoni takarítás azért, hanem annál jóval komplexebb, hiszen a játék alapjai egy 20 kilós gránitkövek vannak, ugyan megemelni nem kell, de elcsúsztatni el kell, tehát el kell indítani a követ, majd aztán, ahogy te is mondtad, söpörni kell jó párszor, ezek a mérkőzések jellemzően másfél-két, de akár 3 órásak is lehetnek, tehát akár több száz métert, 1 kilométert is söpörnek egy-egy mérkőzés alatt a söprőjátékosok, és hát emellett pedig egy komoly söprés után nyugodt szívdobogással kell egy jó csúsztató követ elengedni.
Mert hogy mi a célja ezeknek a köveknek, hova kell eljutni, mikor sikeres egy curling mérkőzésen teljesítő játékos?
Curling pálya nagyjából 45 méter hosszú, és a két végén egy úgynevezett ház van, ezek koncentrikus körök, sportlövészetből lehet párhuzamot vonni, és valójában egy-egy endben, tehát egy játék részben erre a házra játszanak, és az a cél, hogy a nap végén, a különböző játszmák végén jobb legyen a mi kövünk, mint az ellenfél legjobb köve. És ahány körhöz közelebbi kövünk van, mint az ellenfél legjobb köve, annyi pontot fogunk szerezni mi a játék rész végén.
Hányan játsszák a curlinget?
Most már itt is hódolnak a mixakágak, és a Magyar Curling Szövetségnél a vegyes páros a kiemelt az élsport, ezt egy női és egy férfi játékos játsza, itt is vannak a legnagyobb eredményeink, kétszeres világbajnokok vagyunk, világbajnoki ezüstérmesek, illetve nagy Laura révén ifjúsági olimpiai bajnoki címet is nyertünk 2020-ban ifjúsági téli olimpiai játékokon, de emellett van vegyes csapat, ez két női, illetve két férfi játékos, illetve vannak a tradicionális csapat szakágak, ez a női és a férfi csapat, ezt 4-4 játékos játssza.
Hogyha azt halljuk, hogy a magyar curling válogatott, akkor ez a 4-4-es férfi vagy nőire vonatkozik?
Is-is, tehát vegyes páros, vegyes csapat, női, férfi, és emellett pedig vannak ifjúsági és szenior szakágak is, valamint a curlingre nagyon jellemző az egyenlőség, tehát a női és férfi játékosok között is, de annak a szintjén is nagyon beengedő, illetve megengedő, hogy kerekesszékes és siket szakágak is vannak nálunk.
Kell-e jól tudni korcsolyázni ahhoz, hogy valaki jó curling játékos legyen?
Korcsolyázni dedikáltan nem, de nyilvánvalóan, ha valakinek valamilyen sportági alapja van, gondolok itt arra, hogy igen, tehát te jégkorongozott, atletizált, valamilyen csapatsportágot űzött, tehát erősebb lábakkal, jó combizommal rendelkezik, az nyilvánvalóan előny, illetve hát akkor ugye a konyhanyelven mondva a szívverése, az edzettsége is nyilván magasabb, tehát könnyebben fog egy kemény söprés után a szívverése visszaállni a megfelelő fázisba.
És a söprést többször szóba hoztuk, ha még azt elmagyaráznád, hogy miért kell söpörni a kő útja előtt, ez mit idéz elő, vagy mit segít?
Igen, ezt nagyon sokan szokták kérdezni, erre egy picit hosszabban tudok válaszolni, de igyekszem ezt is egyszerűen fogalmazni. A curling jégfelülete nem egy sima jégfelület, tehát ezért is mondjuk, hogy dedikált curling pálya kell hozzá, mert a jégfelületén ilyen desztillált vízbuborékok, cseppek vannak, amik megfagynak, és ezen az érdes felületen fordul kvázi a kő, ugye curling, tehát curl a forgásból ered a sportág, és ezeket a desztillált vízbuborékokat olvasszák meg a söpréssel. Ugye a követ nem tudjuk gyorsítani, csak a lassulását tudjuk lassítani. Tehát ha két nagyon jó söprő van, akkor akár egy rövid dobást is be tudunk hozni a kör akár elejére, közepére, amit ugye a taktika megkíván. Ez az egyik, illetve a másik pedig, hogyha egy ütőkövet alkalmazunk, akkor pedig a követ egyenesbe tudjuk úgymond tartani, ezáltal nem megy el a másik kő mellett. Tehát ez a két ilyen bevett tradicionális, amiért söpörni szoktak a curlingesek.
Oké, nagyon köszönöm az alapokat, és akkor megyünk át az aktualitásokba, és akkor hagy vezessem át azzal, hogy a téli olimpiát, ha nézték a hallgatóink, akkor találkozhattak a curling közvetítésen egy ilyen furcsán kinéző emberrel, aki valamit spriccel a jégen. Ő az, aki olyan jeget csinál, ami alkalmas a curlingezésre, és más, mint a sima jégfelület?
Így van, tehát a curlingben is itt dedikált nemzetközi elismert jégmesterek vannak. Nagyon kényes a curling jég, így szoktunk fogalmazni, sokkal puhább, mint a hoki jég. Ugye itt nem is egy ilyen nagy rolva, egy ilyen kocsi megy át, hanem egy ilyen ice king-el kell nagyon alaposan megmunkálni a jeget, és akkor utána jön a mindenki által már látott desztillált vízbuborékok csöpögtetése a jégre. Tehát igen, így áll össze egy curling jégmester munkája.
Még egy ilyen átvezető kérdés, ami egy kicsit elméleti, de van egy gyakorlati aktualitása is. Azt olvastam a curlingről, ilyen idézőjelben tankönyvi megállapításban, hogy egy nagyon sportszerű játékról van szó, ahol a versenyzőknek kell, vagy a versenyzők szoktak szólni, ha valami szabálytalanságot követnek el, például hozzáérnek a kőhöz azután, miután elengedték, és ezzel szemben az aktualitás a svédek és a kanadaiak egyik mérkőzése, amikor a svédek csalással vádolták meg a kanadaiakat, és egy ilyen csúnya kiabáló jelenet alakult ki, ami nem, hogy a curlingben szokatlan, hanem szerintem más sportágban is. Van, ahol szoktak kiabálni egymásra, de azért nem, ez nem jellemző, hogy így a pályaszíren oltogatják egymást a játékosok. Igaz-e a tankönyvi megállapítás a sportszerűségről, meg a játékos önkontrolljáról, és a másik pedig, hogy mit gondolsz a svéd-kanadai esetről?
Így van, tehát ez teljes mértékben helytálló, a curling szabálykönyve és a curling spirittel kezdődik, illetve a curling versenybírók személye is, ugye szokták mondani, hogy akkor jó egy versenybíró, ha láthatatlan, nagyobb csapatsportágakban fokozottan így van ez, de curlingben ez jellemzően 99%-ban igaz, illetve vannak olyan curling hagyományok, például most már ilyen olimpiákon, nagyobb versenyeken nem jellemző, de egy ilyen bonspiel, tehát egy ilyen bulikupákon, alacsonyabb rangú versenyeken van egy ilyen úgynevezett broomstacking, amikor a játék végén a győztes meghívja a vesztest, és kedélyesen elbeszélgetnek, nagyon sok barátság vagy kapcsolat adódik ebből. Ezzel tehát csak azt szerettem volna mondani, hogy ez helytálló és ma is van, a hagyományokra is visszatekint nyilvánvalóan a sportág, de hát ez is egy olimpiai sportág lett, itt is olimpiai érmekért küzdenek, és hát minden apróságot mindenki megpróbál kiaknázni, és gyakorlatilag ezen az olimpián ezt az esetet láthattuk, aminek következtében ugye a Világszövetség és hát az olimpiai szervezők ugye intézkedéseket is hoztak, mert az úgynevezett hoglánynál kell elengedni a követ, ez a nagy vastag vonal, erre dedikált versenybírók vigyáznak, és az esetet követően a női kanadai válogatott úgy is járt, hogy az egyik kövüket ki kellett venni, mert nem engedték el időben.
És akkor ez hova vezet? Szerinted mi következik ebből? Olvastam ilyen kommentárokat, hogy lehet, hogy szigorúbban kellene a bírókat beavatkozásra bírni, vagy más, nem tudom, kamerarendszert kéne úgy telepíteni, hogy az ilyen videóbíró rendszerrel vissza lehessen játszani. Tehát szerinted ez elindul-e most e kapcsán egy ilyen vita? Akár idehozhatunk egy nagyon egyszerű példát más sportból, a focinál. Hát évekig a közvélemény követelte, hogy hát ez nem lehet, hogy a bírók mindent lássanak fizikailag, aztán bevezették a videóbíró rendszert, és kicsit lassítja a játékot, de szerintem a többség ma már elfogadta, hogy azért még sincsenek igazságtalan gólok, meg egyértelmű leshelyzeteket ki lehet szűrni. Ez csak a példa, szóval a curling elmegye szerinted ebbe az irányba, hogy nem tudom, videóbíró lesz majd egyszer.
Hát azt gondolom, hogy mindenképp felgyorsítja az innovációt, tehát a curling világszövetsége sajnos hányadán áll az innovációkkal, ha szabad így fogalmazni, és ez is rámutat arra, hogy itt is nagyon sok kiaknázási lehetőség van, nyilvánvalóan mindkét oldalról, a határok feszegetése a sportolói oldalról, de hát a szabályrendszert illetően is a végtelenségig egy-egy ilyen feszélyezett helyzetben nem lehet csak a curling spiritre alapozni. Nyilván egy gyors és akut megoldás az, hogy manuálisan egy versenybíró nézi ezt, de hát sokkal objektívebb lenne nyilvánvalóan, hogyha ez egy kamerarendszer rögzítené, amit akár ott adott esetben egyből jelezne, mint akár most már a teniszben, vagy visszanézés útján. Ezzel amúgy különben próbálkoztak egy pár éve, amikor a curling köveg nyelén volt érzékelő, ez az úgynevezett hogline violation volt, de nagyon sok rendellenesség volt vele, tehát néha becsipogott, ha nem is volt rossz elengedés, úgymond, akkor néha akkor se csipogott, hogyha meg mégis rossz volt, és vizsgálni kellett a köveket. Ezeket utána ki is vezették, mert ez nem volt a legjobb megoldás, tehát erre valamilyen más innovációt kell kitalálni.
És jut eszembe, hogy elfelejtettem említeni ennél a fair play kérdésnél behozni azt, hogy volt egy tökéletes ellentét példa is arra, hogy valaki, tehát nem vitatkoztak, hanem nagyon sportszerű volt az egyik cseh játékos most a téli olimpián, aki pedig jelezte, hogy szabálytalan volt, és hát én nem vagyok egy nagy curling néző, de a visszajátszásokból próbáltam látni, hogy hol történik a dolog, és többször meg kellett néznem, hogy hol ért hozzá ehhez a kőhöz. Tehát tényleg egy nagyon pici mozdulat, amit valószínűleg senki nem vett volna észre, hogyha ő nem szól. Tehát van azért ilyen hagyományos hozzáállás is. Ehhez mit szóltál?
Hát igen, tehát döntő többségében ez az igaz, és csak ha megengednek itt a hallgatók egy pár magyar vonatkozást is, hogyha már azt mondom, hogy döntő többségében ez a jellemző. Mi a ifjúsági lány lengyel válogatottat is nemzetközi fair play díjra javasoltuk tavaly, amit meg is kaptak, mert a magyar válogatottnak nem jöttek meg időben a söprűi a világbajnokságra, és a lengyelek adtak nekünk egy söprű készletet, amivel igazából tudtunk játszani, de volt már fordított eset is az idei Európa bajnokságon, miattunk a spanyoloknak seprűt, tehát hogy ez a kölcsön segítségnyújtás jellemzi igazából a sportágot.
Játékosaink, versenyzőink nincsenek a téli olimpián, erről mindjárt beszélünk, viszont kezdjük azzal, hogy vannak viszont szakemberek, akik ott vannak a curling körül, kettő ilyenről tudok, Patonai Ágnes versenybíró és Belleli Lajos, aki szupervízor, de hogy ez mit jelent, azt nem tudom, statisztikával foglalkozó szupervízor. Egyrészt az ő szerepe mit jelent, és mit jelent a Magyar Curling Szövetségnek, hogy van két szakember az olimpián?
Igen, tehát a Magyar Curling Szövetségnek így a szakma mellett, amiről majd beszélünk, amit mi tömegsport, versenysport, élsportra bontunk, természetesen működés terén nagyon fontos a diplomácia, és a nagy elismerés, hogy a World Curlingben, a Curling Világszövetségében több nemzetközi szakember is dolgozott, vagy dolgozik különböző bizottságokban, megemlíthető Kalocsai Fándor per a de Bellő Lajos is ilyen nemzetközi technikai bizottságban van benne, és Lajos több éve már, talán közel egy évtizede a katari szövetségi kapitány volt, katari curling életnek az egyik megalapítója volt, most már ott Katarban nem csak a curling sportágért felel, hanem ámblokk a téli sportágokért is, és hát ő folyamatosan a nemzetközi szövetség égisze alatt, vagy hát velő együttműködve dolgozik különböző pozíciókban, és most az Omegával, akik ugye az időmérésért és különböző statisztikai vezetésért felelősek, itt látják különböző feladatokat, míg Patonai Ágnessel, még annó én is Füsszembe nemzetközi versenybírói vizsgát tettem, és Ágnes azóta nagyon rákapott a versenybíráskodásra, és több Európa-bajnokságon, világbajnokságon, de olimpiai kvalifikációs versenyen is volt, tehát hosszú életút vezet szakmailag is ide az olimpiára, de most 2026-ban érdemes volt már ő is arra, hogy a téli olimpiai játékokon, mint nemzetközi versenybíró szerepeljem.
Na és akkor milyen út vezet oda, hogy sportoló, curlinges sportoló is legyen az olimpián? Itt ön is szóba hozta már, ami szerintem úgy gondolom, hogy meglephette a hallgatóink azon részét, akik nem foglalkoznak curlinggel és sporttal, hogy több világbajnoki címet is említett, meg ifjúsági olimpiai bajnoki címet, ha jól emlékszem. Ebből azért én gondolom naívan, hogy az következett az önök reményeiben is, hogy előbb-utóbb lesznek magyar játékosok az olimpián. Hol csúszott ez el?
Részben igen, de azért képbe voltunk a valósággal, tehát itt azt kell tudni, hogy 2018-ig, tehát a pjongcsangi olimpiai játékokig csak a női és férfi csapatszakág volt olimpiai szakág, még 2018-tól lépett be a vegyes páros, tehát ez egy elég friss szakágnak mondható az olimpián. 2016 tájékán derült ez ki, és hát nyilván ezt követően a nagy nemzetek óriási energiákat mozgattak meg, mind ugye humán erőforrás, mind financiális szempontból, tehát abszolút nem csökkentve a korábbi eredmények érdemeit, de hát nyilvánvalóan azért nagy különbség van akkor, hogyha egy sportág, vagy hát egy szakág az olimpiai résztvevő, vagy ha nem. És hát most ugye ott tartunk, hogy az előző olimpián és a mostani olimpiát megelőzően is az olimpiai kvalifikációs tornán még ott voltunk, de innen nem szereztünk kvótát, tehát azt lehet mondani, hogy a második vonalba vagyunk valahol a 15. és 20. helyezett között, tehát nem vagyunk messze a 10-től, és hát a Magyar Curling Szövetségnek az a célja, hogy egy dedikált valódi e-sport programot hozzon létre teljes évben, több vegyes párost kiemelten támogasson, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy akár 2030 vagy 2034-ben már ki tudjunk jutni a téli olimpiára.
És mire lenne ehhez szükségük? Tehát ami önökön jelen pillanatban a szövetségen túlmutat, mondjuk kopogtatna vele valakinél, nagyon egyszerűen kérdezem, több pénz kérdése ez? Több olyan jégfelület kérdés, ami lehet curlingezni? Vagy mind múlik ez igazán?
Hát nyilvánvalóan ugye a pénz az egy egyszerű válasz lenne, mert abból sosem elég, de azért mi próbálunk nagyon hatékonyan működni, jó gyakorlatokat ellesni. Ifjúsági szinten sikerült bekerülnünk korábban a Heraklész programban. Ez is egy nagyon jó alap volt erre. A Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Sportegészségügyi Intézet nagyon sok szakembert biztosít díjmentesen a kiemelt válogatottaknak. Ezzel is évről évre próbálunk minél jobban élni, illetve nyilván a sportolóknak erősen ajánlották kötelezővé tenni, arra rábírni őket közösen, hogy ugye még több nemzetközi versenyen vegyünk részt, hogy a vérkeringésbe ilyen folyamán is bekerüljünk. De hát igen, tehát nálunk most az a nagy ugrás, hogy korábban csak az országos bajnokságok és a világversenyek között tudtunk jellemzően támogatást adni. Ezt szeretnénk most kibővíteni egész évre. És hát a program mellett az infrastruktúrális úgymond hiány az biztosan megmutatkozik, hiszen ahogy mondtam, Kamara Erdei Curling pálya az egyedüli dedikált curling pálya Magyarországon. Ez 2005-ben alakult, tehát most már idén lesz 21 éves. Itt mi minden infrastruktúrális beruházásnál jelentkezünk, minden követ megmozgatunk, de hát nyilvánvalóan ez egy jóval nagyobb lélegzetvételmű dolog.
volt egy olyan szófordulata, aminek biztoség benne, hogy van jelentősége, csak mi nem biztos, hogy értjük, kiemelt válogatott. Mit jelent a kiemelt válogatott és a curling kiemelt válogatottnak számít?
Igen, tehát itt azt kell tudni, hogy korábban az volt a bevett metódus, hogy minden szakágat támogatunk valamilyen módon. De ugye a nemzetközi árak, versenyeknek a költsége is jóval magasabb lett, illetve a curling költségvetése szerencsére évről évre növekszik a közös munkánknak köszönhetően, de jól látszik, hogy ez mind a három vagy négy, ugye főleg beleértve az ifjúsági szakágokat, arra nem elég, hogy mindenre összpontosítani tudjunk ugyanolyan szinten. Ezért mi a vegyes párost jelöltük meg, ugye a korábbi eredmények folyamánál is, illetve azt figyelembe véve, hogy ugye ehhez egy nő, illetve egy férfi játékos kell, tehát kevesebb a humán erőforrás ráfolytás, mint egy csapatban, ahol ugye alapból négyen vannak, és egy vagy két cserével dolgoznak, ami ugye jóval magasabb költséget jelent. Tehát visszatérve, mi a vegyes páros szemeltük ki arra, hogy kiemelt vegyes párosokat hozzunk létre, akiket egész évben tudunk támogatni, ezzel is hozzájárulva a jövőbeli remény közös sikerhez.
És amikor azt mondja, hogy a 30-as vagy a 34-es téli olimpián bízik benne, hogy lesz akkor ilyen vegyes párosban magyar induló az olimpián, akkor olyanokra gondol, a lelki szemei előtt olyan párosok jelennek meg, akiket ma már ismer, és akár már küzdöttek azért, hogy kijussanak az olimpiára, vagy itt fiatal, feltörekvő, talán ma még nem is curlingező játékosokra gondoljunk.
Most viszonylag két elég jó fiatal párosunk van, akik most csak itt az elmúlt fél évben ilyen vagy olyan komolyabb eredményt értek el. Ugye az egyik a Jólinda Kárász-Benjamin Raúl páros, akik a kanadai olimpiai kvalifikációs tornán vettek részt, és nem sikerült aztán kijutniuk az olimpiára, de ezt követően a vegyes páros, most úgy mondom B-ligában, B-világbajnokságon vettünk részt, ahol az udvardi palancsa Dorottya Tatár-Lőrinc páros pedig feljutott újra a világ élvonalába, tehát az A-ligába. Ők mind 20 és 30 éves kor között vannak, tehát azt lehet mondani, hogy azért a fiatalabb generációt képviselik, de mi alulról építkezünk fölfelé, tehát a kérdés jogos, talán a 30-as olimpián erre még kevesebb esélyt láttuk, de a 34-es olimpiára való felkészülésnél abszolút számításba vesszük azt, hogy akik most a tömegsport és versenysportból jönnek, ők akár az e-sportba is felnőhetnek addigra.
Meddig curlingjátékos a curlingjátékos egyébként? Tehát hány éves kor az, amikor még teljesen szokványos, hogy valaki a curlingben van, és mondjuk mi az, ami meglepő? Lehet ilyet mondani, vagy ez nagyon egyéni függő?
Nyilvánvalóan egyéni is, de én szeretek mindenhova egy picit másik sportpéldát hozni, akik nagyjából különböző ugye lépcsőfokokat léptek át. Erre a dartot szoktam mondani, hogy a curling is hasonlóan kortalan, mert több, ha szabad így mondani, idősebb játékos is megfordul akár világbajnokságon, olimpián, de ahogy ugye egyre több a nemzetközi verseny, egyre fizikálisabb, ugye ezt a söprést úgy kell elképzelni kb. Mint egy 60 méteres síkfutást, és ezt akár 30-40-50 alkalommal, és hát nem véletlenül nevezik a sportágat a jégsakjának, mert nagyon hideg fejjel és nagyon tiszta gondolkodással kell közben a stratégiára is gondolni, miközben erőt kifejtünk és csúsztatunk. Tehát azért látszik a játékosokon és a felkészülésen is, hogy ez is egyre több munkát és mind szellemi, mind fizikai igénybevételt jelent. Tehát én azt gondolom, hogy az átlag életkor azért a curlingben is egyre lejjebb szorítkozik.
Mikor nem késő ezt elkezdeni? Tehát, hogy aki ma még nem curlingezik, annak, de mondjuk nagyon tehetséges, csak még nem tudjuk róla, az esélyes, hogy 4-8 év alatt olyan szintre eljuthat, hogy akár kijuthat az olimpiára, hogyha az komolyan veszi, tehetséges, mindent beletesz, nem tudom, mit gondol erről?
Igen, tehát a curling az nem egy korai specializációt igénylő sportág, tehát nem úgy van, mint mondjuk ugye a jégkorongnál, ahol már nem tudom, 3-4 évesen el kell kezdeni korcsolyázni, nagyon komoly korcsolya órákat és leckéket kell venni. Itt a 20 kilós gránit közér valamilyen szinten meghatározza, tehát mi az iskolákban ilyen 10-12 éves kortól szoktuk elkezdeni, és amúgy ilyen nemzetközi standard sincsennél sokkal előbb, tehát ez közel megegyezik. Tehát van idő elkezdeni, és hát ezt követően, hogyha valaki beleteszi a munkát, tehát itt is napi, két napi jeges edzésekre jár, emellett a curlingben is van már száraz edzés, tehát akár kardio edzések, futás vagy kerékpározás, még erőléti edzések, és hát nyilván sportegészségügyi háttér, ahogy említettem, már itt sem hiányozhat. Ha ez a komplex munka megvan, akkor simán lehetséges ez 4-8 éven belül.
És van-e valami beugró sportág, vagy ismer-e olyan történeteket, hogy valaki valamilyen sportágból jön át, mert ott nem volt, nem tudom, a 20 legjobb magyar között, de azt mondták neki, hogy te nagyon jól síkfutsz, vagy nem tudom, valamilyen olyan attribútummal rendelkezik, ami jól jöhet a curlingben, és próbáld meg azt.
Nincs ilyen kiszemelt, többen jöttek párhuzamosan, ugye gyerekeknél jellemzően, ha sportosabb szülők, családok tévednek le, akkor ugye hát mellette tornázik, focizik, kézilabdázik, és hát majd a gyerek kiválasztja a számára legmegfelelőbb vagy legvonzóbb sportágat, tehát ilyen értelemben ugye harcolni kell a fiatal gyerekekért, de hát nyilvánvalóan, ahogy azt említettük, hogy egy fizikálisabb vagy nagyobb láberővel bíró sportoló könnyebben ráérezhet a curling fizikai részére, az ugyanúgy igaz, ha mondjuk valaki valamilyen koncentrációs sportágból jött, ahol nagyon jól kell fókuszálni, akár sportlövészet, sok, nem tudom, egyebek, az is nyilván mentális oldalról jól jöhet. Vagy ugye nagyon jól látja a pályát, tehát ugye curlingnél nagyon fontos a jég és a forgás kiismerése, mert ahány verseny és annyi pálya, annyi különböző tulajdonsága van a jégnek.
És a gyerekek szempontjából mondja, hogy versenyezni kell értük. Egy ilyen téli olimpia, amikor nincs magyar induló, de bele lehet botlani a curlingbe, közvetítésekben, hírekben, az érezhetően megdobja az érdeklődést? Több gyermek, szülő keresi ilyenkor a curling edzéseket, hogy jó napot kívánok, ezt hogy lehetne kipróbálni?
Igen, hát most érzünk egy valamilyen szintű felemelkedést, de ez ámblokk is igaz, mert mi nagyon próbáltunk nyitni az utóbbi években, és odáig jutottunk el, hogy egy budapesti központú sportágból már egy országos lefedettségű sportág lett, tehát az alapok jégpályán is elsajátíthatók, és a legaktívabb tömegbázisaink között szerepel például Tatabánya, Győr, Szombathely, Veszprém, tehát őket díjmentes instruktorképzéssel, kőszettel, felszereléssel, helyszíni jelenléttel segítjük, tehát ki lehet próbálni már vidéken is, de Budapesten is Kamaraerdő mellett a Budai Jégkert jégpályán, Óbudán, Kási pályán, tehát rengeteg ilyen eseményünk van, illetve ahogy nagyobb sportágaknak, a curlingnek is van már nyári verzió, ez a floor curling, ehhez nem kell jég, és nincs 20 kilós gránitkő, hanem ilyen kis kerekeken gurulnak a kövek, és ezt próbáljuk bevinni ugye minél több iskolába, tömegrendezvényre, hogy ilyen formán is találkozzanak a curlinggel, és a tömegsport lába bővüljön az egész sportágnak.
A TFN indulni fog, ezt majd mondja el, én most a jelentkezést láttam, hogy lezárult február 15-tel, de hogy az első alkalommal indul-e, nem tudom, ezt mondja majd el, legyen kedves. Olyan edző szakirány, amiben curling edzővé is lehet válni, ha nem jól mondom, kérem, javítson ki. Ez ettől mit remélnek? Ez segíteni fogja a sportág hazai továbbfejlődését?
Tökéletesen mondja, ez az egyik legnagyobb innovációnk, vagy fejlesztésünk 2026-2027-re vonatkozóan. Nyilván azt mi is látjuk, hogy nem csak a játékosokat kell bevonzani, hanem a szakemberbázist is kell egyrészt szélesíteni, másrészt pedig képesíteni, fejleszteni. Korábban instruktorképzésünk volt, egy pár éve a KEOR felnőtt képzési rendszerben van már curling edzői végzettség lehetőség, ezt 2 év alatt 20-an végezték el. Idén is járnak ilyen képzésre a curlingből vonatkozásában, és ennek a következő lépcsőfoka az, hogy már a curling edzői képesítés egyetemi szintre is bevittük a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel együttműködve.
Köszönöm szépen, és akkor utolsó kérdés, mert ígértem ilyet előzetesen, de szerintem ez jó zárásnak, miután körbejártuk a témát, hogy milyen hagyományai vannak Magyarországon a curlingnek. Gondolom nem önök az elsők, akik foglalkoztak curlinggel. Ki volt az első, akinek ez fontos volt? Milyen korábbi eredmények vannak? Kudarcok, szép emlékek, nehézségek, amiket így egy pár percben ki lehet emelni a sportág hazai történetéből?
Igen, a másik ilyen innovációnk az éppen 2025-re érett be, vagy hát honosítottuk meg, ez pedig a Magyar Curling Napja, mert az az a két jelentős évforduló jött, hogy a szövetség tavaly volt 35 éves, tehát hivatalosan 1989-ben alakult, de a valós működését 1990-ben kezdte meg, míg az mindmáig egyedüli dedikált curling pálya Kamara Erdély Curling Klub pedig 2005-ben alakult, tehát tavaly ünnepelte a 20. évfordulóját, és erre vonatkozóan egy curling sporttörténeti kiadványt is adtunk ki, tehát ez egy nagyon jó hangulatú esemény volt a Magyar Sportházában. És hát ez alatt ugye számos szép eredményt tudtunk elérni, a legnagyobbakat itt a vegyes párosok terén talán ki is emeltem. A kezdetekről talán annyit, hogy még Székesfehérváron volt az első curling klub, onnan járt a csapat Európa-bajnokságra, amúgy most egy ilyen teljes sporttörténeti kiadványunk fog megjelenni, amiben ők is megszólaltak, ez mindenkinek egy nagy szívügye, szíve közepe. Míg ezt követően 2003-tól indult be valójában az országos bajnoki versenyrendszer, és ameddig a pálya nem épült meg, addig Ausztriában Kitzbühelben tartották az elődeink az országos bajnokságokat, és 2005-től van Kamara Erdőn az országos bajnokságok, és hát az edzéseknek a lebonyolítási lehetősége. Eredmények terén itt fontos megemlíteni, ahonnan indultunk, hogy az épek és a vegyes páros, meg ifik, meg mindenféle szakág mellett fontos kiemelni, hogy például a kerekesszékes vegyes párosban is világbajnoki ezüstérmünk van már 2022-ből, illetve a 2024-es siketlimpián is a női csapat második helyezést ért el, tehát azt gondolom, hogy ezek is nagyon komoly kiemelkedő eredmények.